Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban.
Én úgy éreztem, hogy kisemmisztek, hogy nem ismerjék fel a zsenimet. Ahhoz, hogy hülye legyél, ahhoz elég egy nap is. Ahhoz, hogy elfogadjanak a nézők, az évek kérdése. A játékhatárok nélkülnek köszönhető az, hogy végül is kialakult egy olyan televíziós egyéniség, aki egyébként én vagyok. Tehát az egyik legszabadabb műfaj az újságírás, rádió, televíziózáson belül. Gazdagon látok olyan televíziós műsorokat a TV2-ben is, amiket nem szeretnék csinálni. Tehát egy csomó olyan embert elért, aki az utóbbi időben már nem nagyon nézett televíziós műsorokat. Hogy ha van munka, akkor van egzisztencia, ha nincs munka, akkor nincs. Tehát nem fog fizetést kapni akkor is, ha éppen nincs mit csinál. Az életem sokkal színesebbé vált. Ebben az életben meg jól esik, hogy ilyen nincs. Nem alkuthatok meg gyávaságból. Pontosan tudom, hogy én lehetek a szép, okos, gazdag, nem tudom, a sztár. Ha nincs körülöttem a csapat, a stáb, akkor nem tudok semmit se csinálni. De ahhoz hihetetlen érzéke van az embereknek, hogy levegyék, hogy mi az, ami frankó, és mi az, ami kamu.
A mai vendégünk
Bundel Takács Gábor. Nekem az első kérdésem igazából volt a legelén, azt mondta, hogy 54 éves vagy, de amikor úgy visszaindulsz oda, hogy a kis Gundel Takács Gábor mit akart? Tehát mindenkinek van valami álma, vagy valamit szeretett volna, vagy imádta a, mit tudom, a sportot, és stb. Mit láttál maga előtt mondjuk ilyen kora tizenévesen?
Én sportoltam egyébként, de valahogy nem láttam magam sportolóként, de valahogy ez nekem úgy sose volt cél. Pedig én kézlabdáztam, és viszonylag jó szinten, tehát én voltam ifi válogatott kerettag, meg tudom, de valahogy ez
ifi nem... válogatott kerettag, akkor az nem csak úgy mellesleg toltad a
sportát? Igen, a budapesti sportokhozban játszottam, és az akkor első osztály volt, tehát az egy jó csapat volt. Igazából viszonylag hamar a színház vonzott, meg a színháza, meg ilyen színész akartam lenni, meg amatőr színházakban jártam, meg ugye iskolai ünnepségek, meg szavaló versenyek, meg prózamondó versenyek, meg mit tudom, ez a klasszik történet. De ez annyira, hogy én jelentkeztem a főiskolára is négyszer, meg Kaposvára, meg a Nemzetibe, meg mindenhova. És én már dolgoztam a televízióban egyébként, amikor én még felvételiztem, meg amatőr színházasztam, meg mindenféle
négyszer csináltam. Négyszer jelentkeztél?
Négyszer, igen. Életem öt legmegalázóbb élményéből négy a felvételi volt.
Tehát, hogyha lehetne egy ilyen negatív CV-t felállítani, hogy te voltál benne, ezekben igen. Lennének elől.
Igen, mert nem törekedtek, nem tudom, hogy most milyen egy felvételi lesz, hogy visszatérdenek, de nem törekedtek arra, hogy ott a hallgató jól, vagy a jelentkezőt jól érezze magát.
Hát az is egy teszt volt.
Nem? Hát én nem tudom, hogy ez hogy volt, de ezek nem voltak jó élmények. Aha. És én nagyon ez akartam lenni, és aztán egy idő után rá kellett jönnöm arra, hogy ha valami egy ideig nem sikerül, akkor az már nem szerencse kérdése, hanem ott valami nem stimmel, tehát valami hiányzik, tudod. És ebben bizonyos emberek, akik mérvadóak voltak számomra, úgy meg is erősítettek, hogy nem biztos, hogy nekem a színház az én világom. És ez nagyon érdekes volt, mert amikor én ezt elengedtem, akkor nekem egy pillanat alatt bejött a televíziózás az életembe, abban a formában, hogy én ugyanakkor már évek óta dolgoztam a televízióban.
De mit csináltad ott háttérmunkában?
Én a sportosztályon voltam, külsős ügyelő voltam, tudod? Tehát az a legkisebb pont a stábban.
Ahogy kerültél a tévébe egyáltalán?
Úgy, hogy ugye leérettségiztem, és akkor közben színházasztam, nem vettek fel a főiskolára, és akkor valami munkát kéne valamit csinálni. Jaj, valami olyat, ami összefér azzal, hogy egyébként esténként meg a színházban vagyok. És egy ismerősön keresztül kerültem be az MTV-hez, mert ők megkerestek ilyen külsős, 19 éves voltam, akkor bekerültem, tudod? És szerettem a sportot, mert hát ugye sportoltam meg, tehát ahhoz nem abszolút közel állt. És jól éreztem magam, akkor ugye ez egy olyan rendszer, hogy egy héten kétszer, maximum háromszor kellett dolgozni. Ja, külsősként, mert ha műsor volt nekem, akkor kellett bemenni. Kaptam érte valami kis lóvét, abból elvoltam, meg tudtam színházazni, meg nem voltam 100%-ig a szüleim terhére, már anyagilag. Otthon laktam ugyan, de volt valami kis pénzem, és akkor ez tök jó volt, és ezt szerettem. Közben elvittem katonának, utána visszamentem a tévébe, és aztán 88-ban Én 82-ben érettségiztem, és 88-ban jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy ezt muszáj elengedni, mert
itt egy nemet kellett meghúzni.
Egy nagyon fontos nemet kellett meg. Hát meg többet is. Nem voltam abszolút tehetségtelen, de nem volt semmi extra.
A tehetség hiányzott? Ezt elmondhatjuk? Mert a munkát belefektettem, amit kellett ehhez? Hogy érzed?
A munkát belefektettem, avval nem volt probléma, mert amikor utoljára, tehát az utolsó pont az volt, hogy jelentkeztem Kaposvárra segédszínésznek. Uh-huh. És sokat vitatkoztak rajta, mint megtudtam, de végül úgy döntöttek, hogy nem. És akkor kérdeztem, hogy oké, de akkor mit gyakoroljak? És akkor azt mondta a Babarc igazgató úr, hogy szerinte semmit. És mert azt mondja, hogy úgy érezték, hogy valami hiányzik, valami, amit nem lehet tanulni, tudod? Én ezt egyébként utólag úgy fordítottam le jóval később, hogy ugye minden fiatal ember érez valamilyen fajta késztetést az életében. Tehát valami vonza, vagy az orvosi pálya, vagy a sport, vagy ezért. Tehát úgy vannak késztetéseid, amik visznek előre, amik terelnek valamerre. Uh-huh. És én ezt sokkal később fogalmaztam meg, hogy szerintem általában a művészekben, uh-huh. és általában az újságírással foglalkozókban uh-huh. ugyanaz a kétféle késztetés van meg. Az egyik késztetés az, hogy az ember kutakodik, hogy a világ az hogy működik, és az emberek milyenek, és a történetek, és a tragédiák, a komédiák, a sorsok, stb. Tehát van benned egy ilyen benga, hogy ez hogy van.
Igen.
És a másik késztetés pedig az, hogy az ember nem elégszik meg azzal, hogy valamit megtud, hanem van benne egy késztetés, hogy ezt másoknak megmutassa.
Tehát a megosztani.
Megmutatni, igen.
Kis exhibicionizmus is
az időben. Lehet, hogy az is van benne, de igazából nem elég az, hogy én rájöttem valamire, hanem szeretném azt, hogy te nézd, milyen fantasztikus. Nézd, milyen szép.
Kicsit evangelizálni is a dolgot. Tehát hirdetni is a dolgot.
Ez az emberben benne van.
Vagy megosztani? Lehet így is megközelíteni, igen.
Biztos ezekben az exhibicionizmus, az evangelizáció, meg a nem tudom, biztos, hogy van egy közös igazság uh-huh. benne, de mindegy, lényeg az, hogy van az emberben egy ilyen benga, hogy megmutatni. És tulajdonképpen ezt csinálja a színész is, a szobrász is, a festő is, uh-huh. hogy amit lát, amit észrevesz, azt valamilyen formában visszaadja, igen. elmesél történeteket, megmutat képeket. Uh-huh. És a magunk fajta is tulajdonképpen ugyanezt csinálja, elmesél történeteket, megmutat jelenségeket, embereket, stb.
Pont ezt csináljuk.
Csak ugyanezt csináljuk, csak amikor az ember fiatal, akkor még nem biztos, hogy tudja, hogy a benne lévő késztetésnek mi lesz a megnyilvánulási formája, uh-huh. tudod? És igazából én ezt utólag úgy olvasom, hogy valójában a késztetés a stimmelt, csak nem jó formátba próbáltam én ezt megélni, uh-huh. és tulajdonképpen az élet helyre pofozott, hogy figyelj, igen, jó fele kapizsgálsz, csak nem a színházba menjél be, hanem a televízióba menjél be, tudod? Mm. És valójában szerintem ez történt, mert a televíziós dolgaim, tehát amit nagyon akartam, ezt a színház, ebből nem lett semmi.
Igen.
Ami eszembe se jutott, hogy nekem ebben kéne foglalkozni, mert én évek óta dolgoztam úgy a televízióban, hogy a kérdést sem tettem föl magamnak, hogy nem kéne nekem ezzel foglalkozni hosszú távon, tudod?
Hogy nekem nem voltak hosszú távot rendben.
Nem, az úgy mellesleg úgy jó volt, igen. Majd, mert én úgyis híres színész leszek, és akkor ez úgy addig is tök jó, tudod? És aztán amikor becsuktam ezt a színház ajtót magam mögött, és azt mondom, hogy ez már nem szerencse kérdése, akkor a televízió pedig úgy elindult, mintha a lögdösnének, tudod? És pont akkor hirdettek egy ilyen pályázatot fiataloknak, akkor alakították át a sportosztályon a műsorrendet, minden napra csináltak telesportot, kellettek fiatalok, akik és én meg ott voltam, és elkezdtem csinálni.
Ez jó időben, jó helyen?
Abszolút, tehát ugyanaz a nyár.
Ilyen nagy forgatókönyvíró.
Abszolút, igen. Én azóta vagyok fatalista egyébként. Aha. Tehát hagyni kell az élet
áramlását. Akartam rá kérdezni, majd vagy talapi Facebook bejegyzésedben, de erre visszatérünk.
Igen. Tehát, hogy igen, én hiszek benne, hogy hagyni kell, hogy az ember egy picit terelgesse a sorsa, aztán persze bele kell tenni a munkát, az alázatot, a fegyelmet, egy csomó mindent, de hagyni kell, és ez abszolút gyönyörű volt. Tehát én elengedtem a színházat, és jött, kinyílt egy másik ajtó, és kinyílt egy másik világ, amiről ma már azt gondolom, hogy igen, nekem itt van a
Nem így érted meg, azt nem mondom.
Nem, akkor nagyon rosszul értem meg, az nyilvánvaló, tehát akkor én akkor úgy, tehát emlékszem arra a napra, amikor hazamentem, és akkor volt a labdarúgó Európa-bajnokság nyitó meccse, 88, és emlékszem, hogy ültem a nyitó meccs úgy néztem is, de nem tudom, hogy láttam-e, és ugye azért úgy járt az ember agya, hogy úgy, most figyelj, most 24 éves vagyok, eddig rátettem egy csomó energiát valamire, és most hoztam egy döntést, hogy nullán vagyok. És nem tanultam helyette mást, nem volt vagyonom, nem volt szakmám, nem volt semmi. Nem.
És ez volt az egyetlen cél. Igen.
Egyszer a szüleim kedvére elmentem magyar töri szakra felvételizni, de nem vettek föl, hál' Istennek, mert elfejtettem nyelvtanból készülni. Nekem a magyar az irodalom volt. De nem is voltam oda való. Tehát azért 24 évesen azért azzal úgy szembe kellett nézni, hogy most akkor előről kell kezdeni egy csomó mindent.
De azt gondolom, a környezetet is emlékeztetett erre, vagy nem? Vagy hogy állt szülő hozzá? Ez egy fontos kérdés.
Hát ilyenkor, tudod, a szülők azok úgy mindig mondják, hogy Gáborkám azért kéne, meg nem tudom. De mondjuk az én szüleim nem voltak nagyon erőszakosak ebből a szempontból. Nézd, utólag azt gondolom, hogy azért az a 6 év, inkluzíve másfél év katonáskodás, azért az nekem nagyon sok mindent adott. Mert azért én közben dolgoztam ám Ácsnál, meg úgy voltam reggeli újságkihordó, meg szóval azért csináltam egy csomó mindent, voltam díszletmunkás színházba, szóval rengeteg mindent csináltam, meg ebben az amatőr színházazásban is egy csomó olyan emberrel találkoztam, meg egy csomó olyan ismerettel találkoztam, amivel addig nem. Tehát nekem József Attila akkor jött meg, és nem a gimnáziumban, mert a gimnáziumban még proletárköltő volt, és aztán amikor a Szkénében egyszer csináltuk egy József Attila estet, nekem akkor jött át, hogy hát ez nem ugyanaz a költő, mint akiről a gimnáziumban beszélgettünk, ugye a szocializmus kellős közepén. Szóval azért ez a 6 év, ez nyilvánvalóan rengeteg sok mindent adott, meg megtanította a kétkezi munka becsületére, meg felnőtté váltam, meg mit tudom én, de egzisztenciálisan a nulláról kellett újra fölépíteni saját magamat. Igen. Egyébként ráadásul az a nyár ebből a szempontból is nagyon érdekes, meg abban a szempontból is, hogy a feleségemmel, aki most már 28 éve a feleségem, igazából azon a nyáron nem jöttünk mondod, össze.
Milyen nyár volt az?
Az egy ilyen nyár volt.
Ez 88 nyara?
88, és akkor gyakorlatilag újraindult az életem mindenféle szempontból.
Egy fontos nyár volt egyébként. Mi Kárpátalján születtem, és akkor költöztünk el. Tehát 88 nyarán valami volt.
Akkor már úgy, már valószínűleg már érződött, hogy rendszerváltás, új szelek.
Meg a Szovjetunióban egy picit viszont történetben nyilván a 80-as évek közepén az a Gorbacsovnál lehetett, csak nem lehetett, hogy mire lehet számítani. Igen. Inkább ez volt a levegőben, de valami változás.
Igen.
Szóval tehát akkor ott állt a 0 kilométer, és akkor nézzünk a tévé felé. Ez magad tört, ez a gondolat, vagy valaki azt mondta,
hogy figyelme? Hát az volt, ugye én ott voltam a sportosztályon, és akkor az volt, hogy ott ugye akkor ott a Szőli Olimpia, és a Szőli Olimpia utántól indították el ezt az új struktúrát. Uh-huh. És tudták, hogy ahhoz viszont kevesen vannak, hogy napi telesportokat gyártsanak, meg hétfői 90 perces műsort, és tudta, hát ugyan a fiatalokat ki kell nevelni, de szükség van fiatalok. És akkor hirdetek egy ilyen pályázatot. És én ott voltam, ott volt az orrom előtt az egész. És akkor hát én akkor ezt kipróbálom.
Kipróbálod?
És akkor kipróbáltam, igen. Utólag gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen a mai napig nem volt eredményhirdetése a pályázatnak, tehát nem tudom, hogy megfeleltem-e, de...
Tehát indult egy pályázatot, és aztán ott maradtál, és igazából
dolgoztál? Igen. Te ott maradtam, mert én amúgy is jártam be dolgozni, ügyelőként.
Nincs meg az ott az eredmény.
És akkor én szépen lassan elkezdtem hol ügyelőként dolgozni, hol kisebb riportokat kezdtem el csinálni. Az már ilyen 89 március volt, amikor az első önálló riportomat csináltam. Egy méltán érdeklődéset tartó gyermekkerékpártúra Isaszegre és vissza elnevezésű anyagot bíztak rám. Abszolút emlékszem rá, mert borzasztó volt a dolog, mert kimentünk forgatni. A Marcibányi térről indultak a gyerekek, hogy biciklizenek egyet Isaszegig és vissza, és mondta a technikus, hogy adja már oda a kazettát. És mondom, milyen kazettát? Hát adjuk meg kazettát, amire forgatunk. Hát mondom, nálam nincsen kazetta. Hát hogy? Hát mondom, nekem senki. Nem adta, senki mondta, hogy erről nekem kéne.
És neked kell
gondoskodni. Vagy valami mondta, hogy de hát ez baj. De mondom, biztos van itt ebben a kocsiba egy kazetta, de nincs. És akkor az volt, hogy ugye akkor nem volt mobiltelefon, hát elrohantam egy telefonfülkéhez, hogy betelefonálok a gyártásnak, hogy valaki küldjön már két kazettát, egy taxival gyors. Csak senki nem vette fel a telefont. És akkor pedig akkor már reggel volt. És arra leesett a tantusz, hogy az volt az első olyan március 15-e, ami munkaszüneti nap volt. És nem volt bent senki. És az volt a szerencsém, hogy egy felvételvezető kollégának valamiért be kellett mennie, mert ő is valamit elfelejtett, vagy nem tudom mi volt, és fölvette a telefont, és mondta, Csabikám, eszel is valamit akarsz, egy kazettát, Marcibányi tér, taxi, jó? És akkor kiküldött egy taxival, közben az operatőr kolléga forgatta nagyon a bicikliket.
Nagyon forgatott.
A tökéletes kamerával, még, és ezt egészen addig csináltam, még az egyik 10 éves kisfiú azt mondta a másiknak, hogy te nincs is ebbe a kamerába kazenta. És akkor a másik 10 éves szerencsére azt mondta, hogy hülye vagy, ebben már nem kell. De akkor az operatőr úgy érezte, hogy leteszi a lantot, és akkor az utolsó pillanatban megérkezett a kazetta, leforgattuk az anyagot, én vágtam bőle egy 3 perces Oscar-gyanús tudósítást.
Neked is kellett vágnod?
Amit, hát nem technikailag, hanem az ember ott ül, és azt mondja a vágónak, hogy most akkor ezt csináljuk, azt csináljuk.
Hát,
ugye az interjút azt főszkripteled, kiszeded bőle a sittet, összerakod, vágóképezed, stb. Tehát szerkesztőként kvázi ott ülsz a vágószobában, vagy ott ültem a vágószobában. És akkor megcsináltam 3 percben, megmutattam a Palik Lacinak, aki a szerkesztője volt annak a műsornak, aki egyébként kiküldött erre a méltán izgalmas anyagra. A Palik 1,5 percnél elvágta az egészet, de nem úgy, hogy megvágta másfélre, hanem azt mondta, hogy ennyi elég. Én úgy éreztem, hogy kisemmisztek, hogy nem ismerik fel a zsenimet, hogy nem veszik észre, hogy a közönségnek hogy fog hiányozni a 2,5 perc. És akkor én rettetesen betege voltam ennek a dolognak. De végül is a 1,5 perc lement, csak én tudtam egyedül, hogy ez mennyivel jobb volt eredetiben.
Az a rendezői változat, ugye?
Hát
az
volt ez volt a rendezői változat, igen. És, de azóta sem mondta senki, hogy nem emlékszik erre az anyagra, de hogy hiányzott a másik fele. Nyilván senkit nem érdekelt egyébként. De mindegy, ez volt az első, és akkor elkezdtem riportokat csinálgatni. És egyébként én akkor kezdtem el a Gundel nevet is használni.
Tehát mert, Takács
Gábor. Hát ugye nekem apám Takács, igen. Anyám Gundel. Csak ezen a sportosztán, ahol voltunk, nem tudom, 35-en vagy 40-en, tehát nem voltunk olyan sokan. Volt egy gyártásvezető, akit effektíve Takács Gábornak hívtak.
Aha. Hát ez így zavaró.
És akkor mondta, hogy valamit változtassak a nevemen. És én akkor kezdtem el a Gundelt használni anyám után. Ezzel egy kicsit meg kellett küzdeni, mert itt piszkáltak, hogy miért nem Zserbó, meg tehát ilyeneket, de aztán nem mondtam, hogy hát azért nem, mert...
Én is pont ezt mondtam, Márkozán.
Jó, de mert az teljesen adekvált. És akkor elkezdtem használni ezt a nevet, és akkor tulajdonképpen annyira, hogy aztán egy idő után már muszáj volt hivatalosan is fölvennem, mert elkezdtek kellemetlenségeim származni abból, hogy mit tudom, kiállítottak a repjegyet Gundel névre, de az útlevelemben meg nem volt benne a Gundel, tudod? És akkor itthon még elmagyaráztam, de külföldön már nehezebb volt ez a történet, és amikor már a többedik ilyen probléma, a NAV-hoz beadott a televízió adóbevallást, Gundel Takács névre, és közben még nem volt olyan ember a és akkor egy, és amikor megházasodtam, akkor beadtam egy kérelmet, és
az igazolványodban is így szerepel.
Most már igen, tehát meg a gyerekeimet is így hívják hivatalosan meg.
Tehát a gyerekeid neveben nagyon fontos részt játszott az, hogy akkoriban, 80-as évek végén milyen nevű emberek dolgoztak a sportosztályon a Magyar Televízióban.
Igen, tulajdonképpen igen. Mert akkor ott nem dolgozott volna egy másik Takács Gábor, akkor őket mai napig is, engem is Takácsnak hívnának meg őket.
Érdekes az élet.
Egyébként érdekes, mert ugye tulajdonképpen akkor az még ez ritka volt, hogy valaki az édesanyja meg az édesapja a vezetéknevét is használja. Ma meg már tök normális, tehát ma eleve adnak gyerekeknek úgy nevet, hogy az anyja meg az apja neve is, vezetékneve is szerepel. Tehát ma már egyre több van. Most már nem is kell ahhoz névváltoztatást beadni, hanem eleve lehet így.
Abszolút,
így
sok ismerősömnek
gyereket.
Ez ne felejtsük el, hogy a Takács név egy kicsit általánosabb azért Magyarországon,
hát
azt elmondhatjuk.
Hát
a Gundel persze. Pedig nemhogy nem általánosabb, azért oda azért aszociális az ember.
Hát egyrészt, másrészt meg a Gundel Takácsok pillanatilag 4 van.
Aha, igen. 3
a 3 gyerek meg én, tudod?
Hát, tényleg csak ennyi,
hát ebben az összetételben senki más nem hívnak így értelemszerűen.
Hát így aztán már végképp rendben.
Igen.
Szóval megvolt az első remek, mégis még Oscarra nem, rövid filmek kategóriában nem indultál, de akkoriban nyert a légy, nem tudom, az akkoriban voltál, 80-as években, vagy még korábban voltál, ugye?
Eznek most utána kéne nézni, de valahogy úgy.
Talán hamarabb volt. Uh-huh. És aztán ezt elkezdte csinálni, és ez feltűnt, hogy az ember beszélni is tud. Tehát, és van is értelme annak a sorrendnek, hogy szavakat használja, tehát jó kiállású, érdekes sport, vagy hogy ment ez tovább?
Hát én ezt úgy, hogy tulajdonképpen nem is nagyon észrevehetően, de olyan szépen lassan. Tehát nekem az volt a jó, hogy az a sportosztálynak idején az egy nagyon jó működött műhelyként is.
Ki vezette egyébként?
Hát ugye akkor a Vitrai volt a főnök.
A fő.
Igen, igen, igen. De mondjuk ő kevésbé saját személyében, de ott azért voltak olyan emberkék, szerkesztők, riporterek, akikhez oda lehetett menni. Tulajdonképpen bárkihez oda lehetett menni, csak volt, aki magától is jött, és azt mondja, figyelj, láttam az anyagodat, hogy volt a szerkesztő, aki nem csak azt mondta, hogy csináld meg ezt, hanem el is beszélgetett arról, hogy hogy gondolod, miért így csináltad, stb. Tehát tanítgattak. Igen.
Segített.
Igen. És úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon jó volt. És valahogy úgy mindig az szépen lassan egyre többet ad, egyre komolyabb feladatokat kaptam, egyre inkább mentem előre, és aztán másfél év telt el, amikor először azt mondták, hogy na jó, akkor most műsorvezetőként beülhetsz egy telesportba. Kiválasztottak egy teljesen neutrális keddi napot, amikor semmi különös nem történt a sportvilágban, ami viszont tökéletesen alkalmas volt arra, hogy valaki életében először egy élő adásba beüljön és műsort vezessen. Úgyhogy abból szempontból nekem nagyon jó dolgom volt, meg szerencsém volt, hogy abszolút műhelyszerű volt a dolog, és abszolút végigjáratták velem a teljes szamár létrát.
Ez 30 éve volt?
Hát ugye én 83-ba kerültem be a tévébe, 88-ba kezdődött ez a váltás, 89-ben volt is a szeg, és akkor én utána kezdtem el egyre több mindent csinálni.
Ugye most van március, én még mikor beszélgettünk, tehát ez nagyon kb. Ez az időszak. Az első, ugye ez is a szegény cikli verseny, március
9, az 30 éve volt
pont. Most ez két hét múlva 30 éve. Igen. Lehet, hogy újra képernyőre teszik azt a másért.
Lehet, de nem valószínű.
Szóval visszatérve, tehát eljössz a képernyőn. Erre emlékszel egyébként az első? Azért annak volt?
Emlékszem, persze. Akkor volt az úgynevezett rókavadás zakó. Mindenkinek egyforma zakója volt. Ez egy ilyen bordós színű zakó volt, és mi csak egymás között rókavadásnak hívtuk.
Emlékszem, és jelvény.
Volt egy jelvény.
A TS.
Igen, akkor mindenki olyanban volt, és én is kaptam egy ilyen zakót, nagy megtiszteltetés volt, és hát emlékszem, hát akkor fiatalka voltam még, ugye, és dushajjal, soványan, arra emlékszem, hogy milyen anyagok voltak benne, csak magára a tényre, hogy én ott vagyok, műsort vezetek. Nézd, egyébként azért is szerencsém volt ezzel az ügyelőséggel, mert amikor én bementem a stúdióba, akkor én tudtam, hogy ott mi történik. Tehát én tudtam, hogy minden zajról tudtam, hogy az micsoda. És tudtam, hogy nekem műsorvezetőként a stúdióban mit kell úgy csinálnom, hogy kint a vezérlőben a rendezőnek, a szerkesztőnek, a vágónak, a mindenkinek jó legyen. Tehát, hogy mert ügyelőként évekig ugye rajta voltam fülesen, álltam bent a stúdióban.
Értette a részleteket.
Persze, abszolút. Tehát én azért is jó volt, hogy ezt az ügyelőséget végigcsináltam, mert szószoros értelemben a szamár létrenek minden fokán végig mentem. És nem idegen emberként ültem be a stúdióba, hanem én ott már évek óta ott, tehát tudtam a szagát, tudtam, mindent tudtam,
hogy... Segített téged az élő műsorban?
Abszolút. Persze, mert az ember nem idegen közegben van, hanem ismerős közegben van. És tudja, hogy minek kell történnie, és tudja a miérteket is, hogy mi miért történik.
Jó, de mégiscsak a másik oldalon vagy, és az a lámpa az felgyújt.
Persze, ez nyilvánvaló, meg az egyfajta izgalom, csak jó az, amikor az ember a saját közegében van, egy ismerős közegben van, és nem akkor lát életében először a stúdiót, amikor oda belökik, tudod, és nem azt mondod, melyik a kamera, meg a nem tudom én micsoda. Tehát én számtalan műsort néztem végig a Jenővel, a Gyulai Pistivel, a Vitárobival, a Gulyúval, az összes emberkével, aki ott volt.
Tehát én... Ezek hatalmas nevek.
Hát az ugye az a kor klasszikus, meg hát akkor még ugye csak egy televíziónak egy sportosztálya volt. Tehát a kis sporttelevízió, az mindenki ott volt. Hát igen.
És hogyha kedden is volt a tévében, de akkor tévében voltál.
Hát akkor a tévében voltam.
A tévében voltam. Na és ez milyen volt?
Jó volt, meg hát ugye...
Visszavágtál utána, vagy ez egy elég volt?
Ja, nem. Nekem az volt a helyem.
Megtaláltad?
Igen. Tehát én valahogy soha az életemben, soha egyetlen egyszer se szólalt meg bennem egy hang, hogy hát neked azért mégiscsak a színházba kéne. Tehát soha nem volt bennem rossz érzés, hogy én miért itt vagyok, miért nem a Víg Színház színpadán állok.
És kaptad a visszajelzéseket? Tehát hogy voltak ez a feedbackek? Tehát elkezdett csinálni, azon, hogy láttunk, csinálod, stb. Tehát jöttél megerősítés? Mert ugye addig
mentél egy helyre... Hívódíjat. Meg ugye az, amikor újra meg újra kapsz feladatokat. Tehát például ha kiküldtek 91-ben, akkor a Gyulai Pisti volt a főnök, kiküldött a Gyulai Pisti sífutó világbajnokságra. Soha életemben nem csináltam addig sífutást, meg biatlont. Kiküldtek a sífutó világbajnokságra. Kint voltam két hétig, hazajöttem, azt mondta, Gyulai, ide figyelj, ez tök jó volt, májusban te mész a boxebére. És akkor elküldött a boxebére, és akkor el kellett meg kezdne megtanulni, hogy jobb kézbal kéz.
Most akkor hogy van, mert ha nem boxolt, azért ott illik érteni hozzá.
No, csak hát ugye én labdasportokkal foglalkoztam, meg kézlabdáztam, az viszont az öregeké volt. Hát, tehát a kézlabdához, a futballhoz, nem lehetett hozzáférni, mert azt az öregek elvitték, megcsinálták. És akkor maradt az, amit nem csinált éppen senki, aha, tudod? És akkor volt a jó kis sífutás, ami senki se volt.
Box is
akkor menjek a boxra, jó, kiküldt a Gyulai a boxra. És akkor, na de hát az ember persze természetesen mondta, hogy na de hát, ne, bocsánatot kérek Pisti, hát én még soha életem, mert épp parancs értettem. Ment az ember, és akkor nem az volt, hogy még sose csináltam ilyet, hanem másnap akkor elkezdtem azzal foglalkozni, meg lemenni a terembe, meg elkezdeni boxot nézni, meg megtanulni.
Én egy kis tudom, hogy ezt szerettem a hogy most mesélsz róla.
Hát mindig bele kell tanulni dolgokba.
Nem megyek a terembe, tehát azt nem tudom, hogy mindenki így áll el a kérdéshez feltétlenül.
Hát nem tudom, csak hát ugye valami, tehát el kellett kezdeni vele foglalkozni, hogy mire kiérek. Már ez volt ugye februárban, amikor mondta, hogy én megyek, májusban volt az EB, tehát volt 3 hónapom, hogy beletanuljak ebbe a...
És azt élvezted ezt a tanulást? Nyilván ez egy nyitottság
is. Egyetlen ez az egész világ, tudod, hogy kimész, közvetítesz, csinálhatod, televíziózhatsz, komoly sporteseményeken vagy ott. Ugye a sífutón is voltak magyarok, de ők ugye nem nagyon játszottak komoly szerepet, de például én a Kokóval együtt kezdtem a pályafutásomat, mert azon a 91-es EB-n nyerte ő az első felnőtt aranyát, tehát ő az első érmét egyáltalán. Tehát mi, nekünk gyakorlatilag ugyanazon a világversenyen indult a pályafutásunk, neki a boxolói pályafutása, nekem meg a kommentátori pályafutásom gyakorlatilag abban az évben indult, és ott, és azt én közvetítettem már. És hát persze ezek baromi jók voltak, hát én ezt szerettem, ezt a világot. És meg arra nem beszélve, érted, hogy 91, és akkor télen kint voltam a Dolomitokban a sífutón, és májusban meg Svédországban is. És addig ez elképzelhetetlen volt. Tehát érted, épp hogy kiestünk a szocializmusból, mi Rostokban, meg Besztercebányára jártunk nyaralni, meg ilyen helyekre. Egyszer eljutottam Finnországba az iskolai kórussal, és pont, és akkor most mehetsz, meg világot láthatsz, meg mit tudom, és pont, és ráadásul ilyen eseményeken, és stb. Tehát ez baromi jó volt, és én ezt nagyon éreztem.
És ez igazából hozta a munkát egymás után, jöttek egymás után.
Igen, és akkor mit tudom én, a barcelonai olimpián már én közvetítettem a boxot. Tehát eleve már ott ugrakták össze a csapatot. Hát igen, én akkor évekig közvetítettem boxot, meg különféle küzdősportokat, akkor indultak ezek a Thai box, kickbox, stb. Akkor abban nem foglalkozott senki. Én voltam az első, aki ilyesmivel foglalkozott, tudod. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó volt, meg nagyon szerettem.
Ugye a sportban azért még nem is olyan régi, tehát azért mindig, valahogy mindig feltűnsz, nem tudom mi a jövő terved, vagy merre van, de hogy megjelensz, nem tudom mi volt az utolsó, de...
Hát most a Spielernél csinálgatok ilyen BL meccseket, műsorvezetést, mondjuk az egy elég szordino a korábbiakhoz képest. De igen, hát azért, ha valami sportot lehet csinálni, akkor azért azért szívesen.
Tehát azért csak a szíved egyik csücsken fog fogalmazni?
Hát abszolút, meg én nyilván ugye onnan indultam, a sporttelevíziózásból indultam, meg azt is gondolom, hogy az ember a koránál fogva valószínűleg sportot még csinálhat, amikor már esetleg ilyen showműsorokban már nem néz ki jól, vagy már nem neki való.
Leginkább a hangját hallja az ember. És ugye,
de meg az egésznek a tempója, a hitelessége, stb. Az tovább csinálható jól, mint hogy valaki egy... Nyilván műsora is válogatja, tehát mondjuk egy Legyen Ön is milliómosban nyilván tovább el lehet ücsörögni, mint egy... mint valami nagy showműsorban, ahol megbogockodik.
Mondjuk szerintem te 15 év úgy nézel ki, ezen gondolkodtam. Te ezt nem tudom, hogy csinálod, ez egy másik műsorrész, de azért ezt kell tudni. Tehát az ember, hogy nem tudom. Ez nem véletlenül, vagy van egy kis genetika, de biztos dolgozol is.
Jó házasságban élek, tudod, és akkor emiatt örökén fiatal maradok.
Hát ez nem, a legfontosabb mondat volt, ami otthon is.
Nem merek megöregedni a feleségem mellett, tudod. Ez,
jó, tehát igazából ment ez tovább ez a karrier, az éveken keresztül, egyre inkább és egyre följebb ment. Ha lehet ezt a ramlétát
hát
mondani.
Ugye az ember egyre több feladatot kapott, másrészt meg 90, tehát ami még nagy változást hozott az életemben, és igazából akkor alakult ki igazán a televíziós egyéniségem, amikor 94-ben bekerültem a Játékhatárok nélkülbe. És akkor...
Az olyan rég volt.
94, igen. 93-ban indult.
Az volt az első játék?
Az volt az első, ami nem sport volt, igen.
És kicsit az egy ilyen átmenet is volt azért, hiszen kell úgy kommentálni egy picit, mintha egy sportverseny lenne.
Ugye az volt, hogy... Mert az volt, hogy 93-ban indult, és akkor a Gessler Dóri csinálta egyedül. A Vágó Pista vett részt a magyar játékban, de az összes többit a Dóri csinálta. És utólag mondatták alá vele. De közvetíteni az ugye az egy ilyen televíziós szakterület.
Abszolút.
És hát ugye a Dóri meg ezt sose tanulta, mert miért tanulta volna. És akkor a második szezonra kitalálták, hogy kéne valaki, aki viszont tud közvetíteni. Ki tud közvetíteni? Nyilván egy sportos. És valahogy szépen, mai napig sem tudom, hogy kinek köszönhetem a dolgot, de a lényeg az, hogy akkor én lettem az, akire a választás esett, és akkor én bekerültem ebbe a játékhatárok nélkülbe, és az meg egy ilyen, abból a szempontból szerencsém volt, hogy az valahogy nagyon passzolt az én egyéniségemhez, a humoromhoz, meg nem tudom, és az nagyon-nagyon jól elkezdett működni, és nagyon hamar sikeres volt. És ráadásul ugye nekem addig azt tanították a sportosztályon, hogy ahhoz, hogy hülye legyél, ahhoz elég egy nap is. Ahhoz, hogy elfogadjanak a nézők, az évek kérdése. Tehát amíg az ember még fiatal, meg még csetlik-botlik, addig nem kell semmit húvált csinálni. Csak meg kell csinálni becsületesen a dolgokat, ki kell szolgálni a nézőt, és amikor majd az ember már nagyon otthonosan mozog ebben a világban, akkor lehet pluszokat hozzáadni. Viszont 94-ben, akkor azért már egy ideje televízióztam, akkor már jártam olimpián itt-ott. Pontosan tudtam, hogy viszont ebben a műsorban, tehát a játékhatárok nélkülben ezt nem lehet. Nem elég csak korrektül megcsinálni. Tehát ez több kell. Ez
egy kis showműfaj,
duma kell, ebben már egyéniség kell, stb. És igazából a játékhatárok nélkülnek köszönhető az, hogy végül is kialakult egy olyan televíziós egyéniség, aki egyébként én vagyok, tehát aki belőlem építkezik.
Az nem árt.
Szerintem az az igazi.
Azt megérzik a közösség.
Abszolút, igen. Igen, mert nem igazi az igazi. Igen. És akkor, és az vissza is hatott ugye a sportra is, mert akkor már a sportban is az a Gundel volt, aki egyébként a játékhatárok nélkül
is jobban mertél bizonyos dolgokat bele?
Nyilván igen, akkor már az ember picit többet mer, igen, akkor már egy picit többet mer az ember csinálni, akkor már mer esetleg egy poént mondani, stb. Régen az még azért az nem volt olyan egyértelmű, hogy egy sportkommentátor vicceseket mond, tudod?
Hát egyáltalán nem. Ja. Én azért vitra itt emlékszem, még a Wimbledon, imádom a teniszt, és azért ott elmehetett egy-egy game hang nélkül is, tehát gond nélkül
meg az, hogy nem mondtak poénokat, meg nem. Igen,
hát ez a
sportilag.
Ez egy komoly hely.
Igen. Tehát a Jenő is, a Vitra is, ez egy sportszakmailag korrekt volt, kommentátor szempontból is korrekt volt, de nem volt ilyen, nem volt ez a plusz, ami ma simán belefér, hogy valaki mond egy poént, vagy stb. És akkor, de ott az ugye visszahatott már a sportos...
És ugye ez a játékhatárok még az egy határozott időre szólt, ugye? Ez néhány hát az, időszak, vagy hogy volt?
Az mindig nyáron volt. Aha, és annak volt 8-10 adás. Egy évben,
egy év adat,
azt leforgattuk, és akkor az nyáron lement, és kész. Igen.
De jött a következő, és ezek így jöttek,
igen,
ugye?
Igen. Csak én aztán közben 95 végén, 96 elején én ott hagytam a Magyar Televíziót, és akkor kezdődött egy nagy körutazás, akkor már rádióztam a Rádió Bridge-ben, akkor elkerültem az Eurosporthoz, aztán az Eurosport után a Sport TV-hez, közben dolgoztam a Danubius Rádióba, aztán a TV2-nél kezdtem el dolgozni, ott akkor csináltuk az Áll az Alkut először, aztán...
Ami most folytatódik igen, ismét, ugye?
Igen, és aztán 2007-ben mentem vissza az MTV-hez, és akkor 10 év után, 2 évvel ezelőtt jöttem el onnan újra.
Ezt elég gyorsan végszaladta ezekkel az éveken.
Hát, mert ez egy ilyen nagy gabalkát.
Igazából, ha a szakmát és a kihívásokat nézzük itt, valahol párhuzamosan ment a sport is tovább, hogy ott ugye ment, hát, mégis rádiót mondtál, az nem feltétlenül
rádió. Hát a Danubius az egyáltalán
igen,
nem.
Igen.
Hát hol több-kevesebb intenzitással. Nyilván, amikor az Eurosportnál dolgoztam, akkor ugye nagyon sok sportot csináltunk, meg amikor a Sport TV-nél dolgoztam, ott státuszban voltam ott. Szóval volt, hogy havi 25 meccset közvetítettem, ami azért már lélekölő, tehát annyira nem lehet szeretni a futballt, igen.
Akkor már készmondatok, bármikor jöhetnek, bármikor,
hát bármelyik meccs. Arra nem beszélve tudod, hogy azért a meccsek jelentős része az nem Barca vagy Real meccs volt, hanem mit tudom én, egy jó Osasuna Hetafe. És az nem biztos, hogy a baromi izgalmas.
Ma már lehet, hogy jobb a Hetafe.
Jó, csak közben ugye nekem volt három kisgyerek otthon, meg mit tudom én, szóval azért az nagyon húzós időszak volt. Igen. És a négy év, kicsivel több, mint 4 év Danubius, az reggel 6-tól 10-ig rádiunk, tudod? És ezek nagyon húzós
évek voltak ezekben. Úgy tűnik, hogy itt ugrabugrálás és párhuzamos különböző, de ezek nem havonta váltások,
hát
ezek szűrös évek vannak.
Persze,
ebben. De mi volt, arra mennyire emlékszel vissza, hogy mi vezérelt ezekben a váltásokban?
Semmi.
semmi.
Jött. Tehát én például,
ez a fatalizmusod.
A rádió, igen, de konkrétan például én ugye a Rádió Bridge-be lenyomtam azt hiszem kb. 6 évet, nagyon szerettem, és akkor úgy döntöttem 99 vége fele volt, hogy én már többet nem akarok rádiózni, hanem inkább a televíziózásra fogok koncentrálni. Majd fölhívott a Rókusfalvi Pali a Danubius Rádióból, hogy hát az történt, hogy a Bocskorék fölálltak a rádióból, átmentek a Slágerhez, és ők meg értelemszerűen úgy döntöttek, hogy akkor nem az lesz, hogy bezárják a rádiót reggel 6-tól 10-ig bánatukban, hanem akkor fölépítenek egy másik rádiós, reggeli rádiós műsort, és van-e hozzá kedvem. Emlékszem, karácsony és szilveszter között a Lehel téri piacon vásároltunk a feleségemmel, amikor fölhívott a Rókusfalvi. És mondtam, hogy jó, majd szilveszterkor beszéljünk vele, meg ezen. Én leraktam a telefon, és mondtam a feleségem, hogy figyelj, pont most döntöttem el, hogy nem akarok többet rádiózni, most fölhívnak a Danubius rádióból, most nincs nekem ez kell. És mondja a feleségem, hát azért gondolkodjál rajta. Jó, mondom, jó, gondolkodok rajta. És akkor fölhívott a Rókusfalvi szilveszter után, és akkor addigra úgy gondolkoztam rajta, és hát tulajdonképpen rájöttem, hogy ez az egyik legszabadabb műfaj az újságírás, rádió, televíziózáson belül. Hogy reggel 6 és 10 között oda beülsz, nyilván a Jakubcsak Gabival, meg a Búzas Anyival kezdtük csinálni.
Persze.
Ebben így 3 évet lehúztunk a Gabival, meg a Sanyival. És aztán Gabi elment, akkor még egy évig voltam a Winkler Nórával. De hogy ér valami impulzus, hogy történik valami, és másnap beülsz, benyomod a gombot, és akkor lehet róla beszélgetni. És ez egy nagyon-nagyon szabad műfaj volt, tudod? És tulajdonképpen lubickoltunk benne.
Nincs annyira forgatókönyv. Bizonyos dolgokat nem lehet nyilván.
Jó, hát sokat harcoltunk, hogy most hány percet lehet beszélni, meg nem lehet, meg ugye akkor ez már nem az a korszak volt. Amíg a Rádió Bridge-be a zenei szerkesztővel bementünk, bevittünk 100 darab CD-t, és akkor ketten eldöntöttük, hogy mi legyen. Uh-huh. És akkor legyen a kettesre, legyen a hármas, jó, legyen a hármas. Tehát ez így semmilyen az tudatosság nem volt benne, hanem ilyen öröm rádiózás volt. De a Danubiusnál az már abszolút a format rádió volt. Tehát ott már készen kaptuk a zenei listát, a sorrendet, a hány percet lehet beszélni, mikor lehet megszólalni, stb. Tehát az már egy abszolút egy ilyen abszolút profi, kicsit GPS rádiózás is volt. De amikor lehetett beszélni, akkor mi döntöttük el, hogy miről beszélhetünk. Tehát ilyen szempontból meg nagyon jó volt, és tulajdonképpen az életemnek egy nagyon meghatározó szakasza volt az a több mint 4 év, mert túl azon, hogy ez egy nagyon jó szabad műfaj volt, ugyanakkor meg megtanít bizonyos dolgokra. Tehát ugye például egy rádiós megtanul, megtanul vempre beszélni. Tehát egy számnak az első 20 másodperce az csak
az ének zene. Nem jön ki,
igen, és akkor megtanulsz úgy beszélni, hogy amikor kiteszed a pontot, kvázi, abba akkor megszólal a...
Már aki. Tehát azért valakit nem zavarja, Bétós Laci volt a kedvencem, ő simán bele tudott mindenbe menni, aztán meg változtatni is tudott az
a... Hát igen, mert ő tudta, hogy volt a Duck nevű gomba,
pontos az
benyomta, és hogy már akkor megszólalt a zene ellen.
Igen.
Na, és szóval ilyen szempontból meg jó volt, de igazából én ezt nem akartam, csak az élet hozta, tudod? És
akarni, azért döntést meg kellett hozni.
Hát a döntést meg kellett hozni.
A feleséged is, az úgy látszik, itt az a bölcs vonalba jelenik, hogy ez a gondoldát, aki Gábort valószínűleg ismeri kívülről, a döntési mechanizmusait valószínűleg, ez jó néhány év alatt azért.
Igen.
Tudja ezeket volna. Tehát ez ilyen szempontból azt mondta, gyerünk csinálják, de nyilván azért csinálják az ember, mert kihívást lát benne, szereti csinálni. Tehát ez nem egy meló, tehát ez nem olyan munka címe, hogy akkor muszáj vagyok ezt csinálni.
Hát nem, meg ugye azért azt belegondolsz, és akkor elkezdesz rá gondolkodni, hogy milyen, és akkor rájössz, hogy hát tulajdonképpen ez egy baromi jó lehetőség.
Hát hogyne?
Tehát azt, hogy egy országos rádió, hogy a reggeli, mert is ugye a rádiózásban reggel a csúcs.
Abszolút.
Időszak. És ugye és reggel más. A csúcs, és utána ugye elfogy.
Igen.
A tévében meg estére növekszik meg. Tehát igazából
ez
megkapod azt, hogy egy országos rádióban csinálsz egy ilyen műsort, tehát tulajdonképpen az baromi jó dolog. Tehát ennek úgy örülni.
És akkor ezt használjuk. Most bocsánat, most jutott eszembe, hogy az ilyenkor az ember egy kicsit népedukálhat.
Igen, hát igen.
Tehát azért mennyire akad rá bizonyos bulvár dolgokra, mert azért ezek is előfordulnak, és nyilván nem véletlenül voltatok hárman is ebben, hogy ez különböző személyiség, de mennyire volt az benned, hogy szeretnél egy picikét olyan dolgokat esetleg behozni, ami mondjuk nem feltétlenül hát, volt ebben a környezetben
hát nyilván, szokásos. Hát nyilván egyébként, és tulajdonképpen a végén aztán a 4 év után a szakítás az vezetett, hogy itt a hallgatottsági versenyben Nekem eltérő véleményem volt, mint a rádió vezetésének a tekintetben, hogy mit kéne erősíteni. És a rádió vezetése a bulvár felé akart elmenni.
Jó kérdést tettem akkor.
Igen, a bulvár felé akart elmenni, a bulvár felé akarta eltolni egy kicsit a súlypontot, én meg azt gondoltam, hogy szerintem meg pont nem. Uh-huh. És aztán végül is ez eljutott odáig, hogy akkor megbeszéltük, hogy akkor váljunk el egymástól.
Ez is egy nem. Tehát ez nem feltétlenül van ebből baj, csak azért meg tudnia kell, hogy mi az, ami neki belefér, mert azért neked is vagy imidzsed, amit kialakult valameddig.
Igen.
Ez
igen.
Inkább azért egy intellektuális
meg ember. Meg én nem szerettem, hogy ukáz volt adva, hogy minden a foglalkozni kell a barátok köztel, mert hogy azt annyi ember nézi, tudod? És akkor ki volt adva, hogy minden a foglalkozni. Nem szeretnék, nem is nézem meg.
De kemény, ez kemény lehetett. Én nem akarok véleményezni, hogy szeretnek az ember, sokan nézik, meg stb.
Hát igen, de ez a kereskedelmi média. Tehát csak az számít, hogy mekkora összecsöng a végén.
Hát de ezzel azért találkozhattál már sok helyen, ez a probléma.
Persze, találkoztam is, és ez az a pont, amikor az ember eldönti, hogy részt vesz valamiben, vagy nem vesz részt valamiben.
És úgy,
tehát én most 2 éve azért is élem ezt a fajta szabadúszó létet, hogy én meghozhassam ezeket a döntéseket. Uh-huh. Tehát 54 évesen én azért gazdagon látok olyan televíziós műsorokat a TV2-ben is, amiket nem szeretnék csinálni.
Gazdagon látok.
Hát, igen. De ugyanakkor meg van, amit megcsinálok szívesen.
Ugye legyen ön is millió
csak,
most.
Csak nekem legyen vétójogom. Tehát nekem ne kelljen csak azért egy műsort elvállalni, mert nekem van egy X éves szerződésem egy TV csatornával, ami benne van, hogy Y műsort kell évente legyártanom.
Ez egy kicsit ez az alkalmazotti végrehajtói
vonal. De nekem ne kelljen olyat csinálni, amit nem... Amit,
ez okosan csinálja valaki, akkor ez pont így akar téged egy ilyenben, nem?
Tehát jó, hát nyilván, de mondjuk volt olyan, fölkértek műsorra, és mondtam, hogy és mutattak belőle egy pilotot, és mondtam, hogy figyeljetek, ha ezt a műsort így és így és így szeretnétek, akkor szívesen, ha így és így és így, akkor ez nem én vagyok. Döntsétek el, hogy hogyan akarjátok csinálni.
Tehát opciót is arra, hogy hova lehet elindulni.
Mondtam, hogy én ezt szívesen megcsinálom, mert láttam benne a fantáziát, csak mondom, akkor azért nem így fog kinézni ez a műsor pontosan, ahogy ti most ide adtátok nekem ezt a pilotot.
És mi lett a vége?
Hát az, hogy nem én csináltam.
így nem tudjuk emlegetni a műsor nevét, vagy ilyesmi.
Hát nem akarom, mert nyilván
nem
most...
Mindegy, ez egy hosszú
téma. Én nem is akarom minősíteni, mert nyilván sokan megnéznek bizonyos műsorokat, és én nem akarom minősíteni se azokat, akik ilyen műsorokat készítenek, se azokat, akik ilyen műsorokat néznek.
Hát pontosan.
De ők erre kíváncsiak, ők ezt szeretik, ők ezt nézik, stb. Csak nekem ne kelljen csinálni, mert én nem tudok vele azonosulni.
De azért, ha egyetértesz azzal, hogy ezt nézik, és mondjuk ebből válogathatnak-e, tehát ez egy bonyolult kérdés. Hogy hát, a nép mit néz este 6 és 8 között?
Hát én ezért, hogy mondjam, ezért örülnék, ha majd egy napon folytatódna legyen ön is milliómos, ami tegnap
láttam,
véget ér.
Frissen kírva, ugye?
Hát mert tegnap lett vége.
Az utolsó forgatás, várj, ez nem élőben ment, ez felvétel.
Nem.
Azért, de nem, csak most jelentetted be, hogy itt a vége lement tévébe, az utolsó
hát, mert azért, tehát igen, tehát ezt már valaki félreértette, tehát nem a TV2 hozott egy döntést, hogy többet nem akar belőle csinálni, hanem a TV2 ősszel megrendelt belőle 42 epizódot. 42 epizódot leforgattuk még decemberben.
Ott is lehetett.
És ott is lehetett, de fotó volt. És ez most elfogyott. Tehát nem az volt, hogy most úgy döntöttek, hogy nem kell belőle több, hanem elfogyott a 42, amit megrendeltek.
Értem.
Csak én azt érzékeltem a hozzám visszajutó impulzusokból, hogy ez valamilyen szinten ez hiánypótló volt. Tehát egy csomó olyan emberet elért, aki az utóbbi időben már nem nagyon nézett televíziós műsorokat. Mert nem ért el az ő...
Későn volt,
hát
ugye?
Hát nagyon későn volt, ennek a műsornak legkésőbb 8:30-kor kellett volna kezdődnie. Aha. Csak hát ugye ez meg a kereskedelmi televíziózásnak a másik szépsége, hogy...
Hát bizonyos dolgokra hatsz, maradjunk egyben, bizonyos dolgokra nem hatsz.
Hát erre nem tudok.
Amire tudsz hatni, az a műsorban, amit csinálsz.
Igen.
Tehát ez a te
hát
hatás.
Így van. És utána muszáj elengednem a kezét, mert ha a csatorna úgy dönt, hogy...
Hát ez egy üzleti dolog, hát, ez pénz, ez komoly pénzek, azért ezeket eldönt egy legyártani.
Én váltig állítom, hogy nekem igazából, nekem meg az ilyen műsoroknak valójában a köztelevízión van a helye. Csak pillanatilag a köztelevízió nem az a hely, ahol én most jól tudnám magam érezni.
Igen,
én onnan muszájból jöttem
el. Ilyen szempontból talán az egy... Ha egy olyan műsor van, ahol tudsz adni az embereknek, ahol kicsit a gondolkodást is reklámozzuk, hogy van értelme tehát nagyon egyszer megfogalmazva, igazából onnantól kezdve egy kicsit mindegy, hogy hol megy ez. Nyilván, hogy mi van előtte és mi van utána, és abban mennyire élik bele, az egy másik kérdés. De abban a világban, ahol már egyre többen vesznek fel emberek műsorokat, tehát most nem feltétlenül nézik akkor meg, akár igen, idősebbek is, ilyen szempontból nem sem mindegy. Tehát én azt gondolom ebben a vonalban.
De én azt tettem észre, hogy ez az emberek tudják, hogy ez van, nagyon sokan megszólítottak miatta, hogy szeretik, meg nézik, meg fölveszik, meg másnap megnézik, meg mit tudom én. Tehát jó volt, én is jól éreztem benne magam, én nagyon szerettem ezt a műsort csinálni. Remélem, hogy eljön az a pont, amikor majd fogunk végig.
Hát ezt meg nem lehet tudni igazából, hát hogy ember. Ugye jön egy másik műsor, az Áll az Alkú.
Hát most Áll az Alkút forgató megint, igen.
Hát, tehát azért nem azt lehet, hogy most a nagy sötétség van előtted, hogy mi
fog nem. Jó, hát nyilván amikor az ember úgy dönt, hogy szabadúszó lesz, akkor azért benne van a pakliban, hogy ha van munka, akkor van egzisztencia, ha nincs munka, akkor nincs. Tehát nem fog fizetést kapni akkor is, ha éppen nincs mit csinálni.
Mikor indultál pontosan?
Két éve.
Ezt te hogy érted meg ezt a szabadulást? Hogy éled meg, fogalmazunk így? Mert azért nagyon fontos, hogy ez a... Én ugyanígy élek. Én a multivilágban dolgoztam már vezetőként, fejeztem be 4 éve, és annyira megszokja az ember azt, hogy van meg a havi betevő.
Hát igen. Minden hónapban kettjen a lóvé.
Pontosan.
Nem kell izgulni
miatt. Hát családom van. Nekem is 2 gyerek, stb. Azért nem csak magamért vagyok idéző felé. És az ember ráadásul az 50-es éveiben, vagy épp 50 éves voltál, akkor viszont ez a fent lent, az biztos, hogy könnyű megszokni. Vagy neked, hát nem, ezek nem. Ez ilyen...
Nem, csak, hát nem ment úgy, mert...
Vagy megy?
Most, hát mivel működik, ezért most jól vagyok, tudod? Aha, hát mivel működik, ezért jól vagyok. Tehát van mit csinálni, kapok felkéréseket, nem csak televíziót, hanem mindenféléket. Tulajdonképpen az életem sokkal színesebbé vált, sokkal több minden történik benne, sokkal többféle dolgot tudok csinálni.
Több emberre találkozol.
Meg nem kapok buta utasításokat, de miért csak? Tehát nekem már a hadseregben is ez volt a problémám, hogy megkérdeztem,
hogy miért. Alapet.
Igen, de már nem szerettem, igen. Tehát nem odavaló voltam, és én azóta is. Tehát az értelmes akkor tök jó, de ha azt látom, hogy az értelmetlen, akkor az...
Nem vagy katonságban való, azért.
Nem, de az jelenformáló volt az a másfél év, de nem igazán nekem való. Aha. Tehát nem vagyok az a típus, aki a butaságot szolgai módon tudja. Ezért parancs értettem, és akkor nem az a kérdés, hogy lefessük-e az eget, hanem hogy milyen szívűre.
Igen,
és ez nem esik. És ebben az életben meg jól esik, hogy ilyen nincs. Tudod, tehát mondhatok nemet. Uh-huh.
Tehát ez a jó része.
Ez a kavalkád az egésznek a jó része. Nyilván a rossz része az, hogy én nem jó kedvemben hoztam meg ezt a döntést, igen, hanem kialakult egy olyan helyzet a Magyar Televíziónál, amikor nekem úgy kell döntenem, hogy akkor én most innen el kell, hogy jöjjek, mert ez számomra nem vállalható. És ráadásul ugye abból a szempontból is nagyon érdekes volt, hogy én hívő ember vagyok, ami most csak azért érdekes, mert ugye én hittel mondtam embereknek egész életemben, hogy hidd el, hogyha Jóisten becsuk egy ajtót, akkor ki fog nyitni egy másikat. Aha. És akkor ott álltam, és azt mondtam, hogy ide fél Gábor, te mostanáig arról dumáltál, meg abban hiszel, hogy ha becsukodik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik. Csak szembesülni kellett azzal, hogy még soha életemben nem volt olyan, hogy amikor becsuktam egy ajtót magam mögött, vagy becsukódott, akkor ne tudtam volna, hogy melyik fog kinyílni. És életemben ez volt az első olyan szituáció, amikor tudtam, hogy be kell csukjam az ajtót magam mögött, és nem tudtam, hogy milyen ajtó fog kinyílni.
Spét volt.
És mondtam magamnak, hogy na ha ez a hited igazi próbája, ha eddig dumáltál, hogy ez így van, akkor higgyél abba, hogy Jóisten ki fog nyitni egy ajtót.
Magadnak tudtad ezt a keretezést létrehozni?
Igen. Azt mondtam, hogy nem alkudhatok meg gyávaságból. Uh-huh. Nyilván megbeszéltem a feleségemmel, hogy ez most mivel fog járni, stb. Csak ő is pontosan értette, hogy nekem ott nem volt maradása. Nekem onnan el kellett jönni.
Végig vitte, látta ezt a folyamatot.
Abszolút. Persze, abszolút látta, igen. És tehát ezt nyilvánvalóan meg kellett vele beszélni, de abszolút a partnerem volt benne, és abszolút
együtt. Ez nagyon fontos, ez a támogatás.
Igen.
Enélkül nem megy.
És tudtuk, hogy lesz most néhány olyan hónap, ami nehéz lesz, meg ki kell alakulni az új dolgoknak. De körülbelül, de muszáj volt, és aztán az élet végül is visszaigazolta, hogy...
Most mi inkább tud azt mondani, hogy az ajtónyitogatásokat, például zárásokkal, hogy ez jönni
fog? Mert most már magam is átéltem, tudod? Hittem benne, becsuktam az ajtót, és vártam, hogy mi fog történni. És akkor persze az ember próbált nyitogatni ajtókat, nem mindegyik nyílt ki. De bizonyos ajtók. Hát nem csak az, hogy nemek, hanem bizonyos projektekről kiderült, hogy nem működik, vagy nincs benne ráció, vagy a partnerek nem hisznek benne, vagy nincs rá pénz, vagy nem tudom. Tehát próbálkoztam, voltak ötleteim, De azért is vagyok fatalista, mert igazából az én életemben soha nem ezek működtek, hogy én beadtam egy szinopszist, és most sem ez működött, hogy én kitaláltam valamit. Most is kitaláltam egy ilyen nagy, ízét, nagy ilyen internetes, televíziós projektet, és nem ebből semmi. Igazából azok a dolgok indultak el, amiket a sors megint csak elém hozott.
Igazából neked meg kell látnod a lehetőséget, vagy úgy voltál vele, hogy előtt jöttél, és azt mondja, választani nyilván kell, mert oda kell tenni magad mellé, semmint mondjuk nullára kitalálni, vagy nem úgy jötted igaz életedbe, hogy te ezt kitaláltad, és akkor véghez vitte 10 éven keresztül.
Igen.
Emberébe láttál? Volt érdekes tapasztalat ebből a szempontból, esetleg másképp álltak volna hozzád a barátok, nem barátok ebben a váltásban. Mennyire láttál esetleg különbséget abban, hogy másképp állnak hozzád az emberek utána? Volt-e, vagy pedig igazából a baráti társaságod az mind ugyanaz volt, és ez ment
hát
tovább?
Hát nézd, a barátaim, ők részben ilyen gyerekkori barátok, elsősorban a sportból, nem is annyira az iskolában, mint a sportból. Nyilván nem változott semmi, tehát ők nem azért szerettek meg, mert édes televíziós vagyok, hanem már előtte is ismertek, meg előtte is barátok voltunk. Ami érdekes volt, hogy az ember dolgozik különféle projektekben, műsorokban, stábokkal, emberekkel, hogy kialakulnak munkakapcsolatok. Igen. És igazából ezek ilyenkor köszönnek vissza, hogy ja, ő most elérhető, akkor figyelj, akkor dolgozzunk már együtt, mert most nem vagy az MTV-nél, tehát nem vagy leköpve igen, valahova. És ezek visszajöttek, az, hogy valamikor jól tudtunk együtt dolgozni emberekkel, jó volt a csapat, jó volt a kohézió, egy hullámhosszon voltunk, és egy csomó ilyen dolog visszajött, hogy ja, akkor, és aztán nem mindenből lett műsor, de egy csomó ember előkerült, aki örülve annak, hogy én most tulajdonképpen szabad vagyok,
igen.
Hogy hát figyelj, akkor beszélgessünk már. És akkor volt, amiből lett valami, volt, amiből nem lett semmi, de ilyen szempontból meg egy csomó új dolog megnyílt, és elkezdtek működni bizonyos dolgok.
Tehát jó emberi kapcsolatok, és az a hozzás, amit nem látunk esetleg kamera mögött. Hát rengetegen dolgoznak nagy stábok, ezek valahogy kifizetődnek később, az emberek emlékeznek.
Hát figyelj, ez egy kőkemény csapatmunka. És nyilván tudják azt, hogy kivel jó együtt dolgozni, meg kivel nem jó együtt dolgozni. Ki az, aki jaj, retteltes, hisztis, művész, sztáralűrök, mit tudom én, de muszáj. És ki az, aki nem érzékelteti azt, hogy most nem tudom én kicsoda, hanem beáll a sorba, és egy a sok közül, és tudja, hogy mi kell ahhoz. Tehát ezért is nagyon hasznos, hogy én ügyelőként kezdtem, tudod? Tehát pontosan tudom, hogy én lehetek szép, okos, gazdag, nem tudom én, sztár, ha nincs körülöttem a csapat, a stáb, akkor nem tudok semmi se csinálni. Tehát ahhoz festőnek kell lenni, hogy lemész a papír, a pirexbe, nem tudom hova veszel, vásznat, ecsetet, vizet és festesz. De a televízió az nem ilyen műfaj. Tehát az a csapatjáték. Ott...
Mi az, amire ma a mában, amire benne vagy, amire igent is, vagy nemet mondasz? Tehát mi vezérel abban, hogy mit csinálj? Mert nyilván az idő az egyedül, ami véges, és nem tudjuk.
Az, hogy én hiteles tudok-e lenni.
Aha.
Hiteles tudok-e benne lenni? Jól érzem-e magam benne? Magaménak érzem-e? Magam valónak mert csak ha hiteles vagyok, csak akkor fogja a közönség, mert csak akkor fogja. Tehát a néző, ez egy nagyon furcsa műfaj, mert a nézőnek joga van ahhoz, hogy eldöntse, hogy neki ez tetszik, vagy nem tetszik.
Igen.
Azt nem tudja megmagyarázni, hogy mitől jó, vagy mitől nem jó, mert nem ismeri a szakmát.
Azt tippoljátok majd megoldani. Tessék, ezt a kérdést meg fogjátok
megoldani. Mi tudjuk, igen. Azt mi tudjuk, hogy mitől jó, vagy mitől nem jó. De a néző mondhatja azt, hogy mert egy néző az ne dumáljon bele, hogy a szívműtét jó sikerült-e, vagy nem.
Igen.
De abban, hogy a televíziós műsor jó, az ő dolga eldönteni, hogy jó tetszett, vagy nem tetszett.
Igen.
Tudod? És ugyanazt nem tudja, hogy mitől volt jó, vagy nem jó, de ahhoz hihetetlen érzéke van az embereknek, hogy levegyék, hogy mi az, ami frankó, és mi az, ami kamu.
Aha.
Mi az, ami igazi, mi az, ami művi. Tudod? Mi az, ami hiteles, és mi az, ami hiteltelen. És az embernek erre kell nagyon vigyáznia, hogy persze nem esik nehezemre, hogy hiteles legyek magam számára is, mert akkor leszek hiteles abban a szerepben, akkor fogják elhinni azt, amit mondok, és akkor fog tudni tovább lépni a saját szakmában is. Tudod? Tehát, hogyha elkezd művi lenni, meg kamu lenni, meg hiteltelen lenni, az már a vég kezdete, vagy maga a vég.
És ugye van ilyen side projectnek is, azért irogatni is szoktál te, ugye? Igen. Azért blogban, stb. Igen. Tehát az inkább egy ilyen vélemény rész, tehát sokkal inkább, különböző témákban.
Az hasonlóan működik, mint a Danubius annak idején. Tehát ez a blogolás erre, mert ha könyvet akarsz írni, ez egy hosszú folyamat.
Igen.
És mire abból könyv lesz...
Ez még egy hosszú folyamat.
Hát az meg arra emlékszem, hogy gyötrelmes. Tehát az egész könyvpiac, meg nyomtatás, meg kiadás.
Tudom, hogy benne vagyok, épp most készült a könyvem, tehát most ja, ebben vagyok,
igen,
ebben a vonalban.
De meg olyat tudsz írni, amit most megírom, és majd egy év múlva jelenik meg, és akkor kell, hogy működjön.
Pontosan.
A blog az meg azért jó, mert ma történik valami, leülök a géphez, átküldöm a szerkesztőnek, és másnap megjelent. Uh-huh. És ilyen szempontból van a dolognak egy szabadsága. Uh-huh. Tehát most mit tudom én, minap írtam egy nyílt levelet a Király Gabinak.
Olvastam.
Igen. Na most ezt könyvben nem tudod. Tehát, hogyha én ezt könyvben akarom megírni,
mi
semmi.
Aktualitása ugye ez.
Mert arra nem beszélve, hogy ma ugye rengetegen vásárolnak könyvet, de rengeteg könyvből vesznek nagyon keveset. Tehát egy ilyen bloggal sokkal több embert el lehet eleve érni.
Igen.
Könyvbe az ember azt tegye bele, amitől egyfajta maradandóságot vár.
Biztos vagy.
Én is írtam könyveket, tudom. Hát amit írtam egy olyan riportkönyvet, amiről azt gondoltam, hogy fú, és akkor jó, épp hogy el kell 5000 példányba, tudod? Tehát
újra ki kell adni, nem tudom.
De nem kell újra kiadni.
A Bohemian Rhapsody-nek is 16 év kellett újra felfedezni.
Hát jó, de... Nem, érdekes volt, mert az volt a cím, hogy a sport művészete. És arról beszélgettem sportolókkal meg edzőkkel, hogy mi a plusz.
Aha, mi az extra.
Igen, hogy meg lehet-e valahogy ragadni azt, hogy mitől lesz valaki győztes.
Megkaptad a választ?
Hát nagyon érdekes volt, és én azt gondoltam, hogy ezt azok, akik a sportban vannak, sportolnak, meg a gyerekek sportolnak, ezt imádni fogják. De nem.
Érdekes, ugye én írtam egy könyvet, már bocsánat, az a cím, a győztes gondolkodás. Mentális felkészítés sportolóknak érthetően. Nem latin túlpszichogzálva, telecitációkkal, hanem a gyerek 10 éves sportol, mit csinálnak akkor, hogyha nem tud eléggé fókuszálni, stb. Ugye most én pont ebben vagyok, hogy azt gondolom, hogy ez érdekelni fogja, aztán majd elmesélem, hogy a fiatalokat, épp a szülőket mennyire segíti ez a folyamat.
Hát, ugye én is kiszámoltam, hogy hányan sportolnak van Magyarországon, meg milyen tök jó, mert ha nem tudnak mit venni a Pistikének, és akkor karácsonyra megveszik majd neki ezt a könyvet, de nem.
Én a szülőkbe bízok sokkal jobban.
Igen, de nem.
Majd meglátjuk ezt a dolgot.
A szülők jelentős része, ő jobban tudja. Ő majd elmondja a gyereknek.
Igen. Hát hátra ebbe tudom segíteni, de nem is ez itt a lényeg. Én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Egy utolsó kérdés. Miért vállaltad ezt a beszélgetést?
Mert én szeretek beszélgetni.
És mindenkivel lehet beszélgetni.
Nem mindenkivel lehet beszélgetni, de ahogy megkerestél, amit írtál, stb., abból azt gondoltam, hogy ez engem is érdekelni fog. Uh-huh. Tehát én csak azért, hogy beszélgessünk, hogy egyet több interjú jelenjen meg, azért biztos, uh-huh, hogy nem. Van kötelező feladat is, mert amikor az ember televíziózik, főleg a kereskedelmi televíziónál, nyilván hozzá tartozik a promóció részéhez, hogy
akkor a TVR most... 7 tetején is megjelent.
Igen, és most van egy olyan forgatási nap, amikor kijön a sajtó, és akkor a sajtó, és a sajtónak kell játékot csinálni. És akkor fotó, meg interjú, meg jutott be. Ez a muszáj része a dolognak. Nyilván az ember azt is próbálja meg úgy csinálni, hogy ezért értelmes legyen. De ezeket nem feltétlen muszáj megcsinálni. Ez attól függ, hogy aki megkeres, az nekem érdekese. Tudod, mert ez a fiatal újságíróknak szoktam mondani, hogy igazából azt vizsgáljátok meg magatokban, hogy van-e bennetek igazi kíváncsiság. Az, amiről beszéltem, ez a késztetés. Mert ha csak akkor fogtok tudni igazi kérdéseket föltenni, ha igazi kíváncsiság van bennetek, és csak az igazi kérdésre fogtok igazi válaszokat kapni.
Milyen egyszerű ez, nem?
Ez nagyon egyszerű, igen. És mondom, akiben nincs meg ez a fajta benga, nincs meg, az inkább ne csinálja, mert nem fog tudni jó kérdéseket föltenni, és nem fog tudni jó válaszokat kapni. És nem lesz boldog ember, mert nem ez a helye, nem ide való, ne ezt csinálja, felejtse el, tudod? És amikor valakiből azt érzékelem, hogy van benne igazi kíváncsiság, és van gondolat, akkor én is szívesen beszélgetek, mert egyébként az olyan fajta beszélgetésekből én is kapok impulzusokat. Tudod?
Abszolút.
Úgyhogy én ezért...
Nagyon köszönöm.
Én is.
Nagyon köszönöm abszolút. Szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!